Üdvözlök mindenkit a Projekt Munka és Szoftver Technológia című tantárgy feladatmegoldás videósorozatán. Következő néhány percben meg fogunk nézni egy feladatot, az ehhez kapcsolódó és megoldáshoz szükséges elméleti hátteret, majd kidolgozzuk a feladatot. Ha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatban, azt órán vagy e-mailben bármikor fel lehet tenni. Előre is köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos lesz. Úgyhogy jó készülést kívánok mindenkinek. Tehát akkor nézzük meg a következő feladatot. Ez a teszt sorrend, teszt halmazból. És kapunk egy mátrixot. Fönn számozva, ugye a detektálható hibáink vannak, és most itt betűkkel vannak megjelölve a teszt eseteink. Vagyis mondhatjuk el, elmondhatjuk például, hogy az A jelű tesztesetünk, az képes detektálni az 1-es típusú hibát, illetve képes felfedni mondjuk a 9-es típusú hibát. Nyilván jó lenne rögzíteni, hogy pontosan mik ezek a típus hibák, és melyik modulban milyen funkcionalitáshoz kötődnek, de most maradjunk a számoknál. A feladat úgy szól. Az ábra alapján milyen sorrendben futtatná a teszteseteket regressziós tesztelés során egy kis üzemközben jelzett változtatás után, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szoftver még mindig megfelel a minőségi és funkcionális elvárásoknak. Detektálható hibák számozva jelennek meg a teszteseteink betűkkel, és indokolnunk is kell, hogy miért. Nézzük meg hozzá a szükséges elméletet. Ugye ebben a szituációban, ugye ki lett már bocsátva a szoftver, üzemközben vagyunk. Valószínűleg a felhasználónak valami nem tetszett, vagy volt egy észrevétele. Ezért valahogy ezt jelezte nekünk, a fejlesztő csapatnak. Mi megtettük a változást. Ez nyilván kódváltozást is jelent. És most ellenőrizni kell ebben a pillanatban, hogy még mindig jók vagyunk-e. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy törekedni kell arra, hogy minél nagyobb hiba lefedést a lehető leggyorsabban elérjük. Ugye a teljes hiba lefedés jó lenne, de ugye órán is megbeszéltük, hogy sokszor nem lehet, vagy nincs értelme a 100%-os hiba lefedésnek. Jó, tehát ez a legfontosabb, és gyakorlatilag ez elég is ehhez a feladathoz. De tegyük hozzá azt, hogy a várható használati gyakoriság szerint lenne jó még ezen belül priorizálni. Most ezt itt valószínűleg nem tudjuk megtenni. És nyilván a lehető legkorábban felfedni minden hibát. Regressziós teszt definíciója pedig az IEEE szerint. Ugye a regressziós tesztelés a rendszer vagy komponensek szelektív újratesztelése, hogy kiderítsük, hogy a változtatásoknak nincsenek váratlan hatásaik, és hogy igazoljuk, hogy a rendszer vagy komponens továbbra is megfelel a követelményeknek. Tehát nekünk pont erre van szükségünk. Ugye a regressziós tesztelés menete az úgy néz neki, összeszerelés integrációs során, hogy ugye néhány modult összekapcsolunk, az erre vonatkozó teszteket lefuttatjuk. Ha hiba van, ezekben a modulokban hiba van. Valószínűleg egymással való kommunikációjukban van a hiba. Ezután még egy modult hozzákapcsolunk, az összes előző tesztet lefuttatjuk, amik már egyszer átmentek jól, újra lefuttatjuk az összeset. Ha itt elhasal valamelyik teszt, akkor biztos, hogy az új modul vagy annak a kommunikációjában van a probléma. Természetesen javítjuk, újra ugyanezt a halmazt lefuttatjuk, most már valószínűleg jól le fog futni. Ezután egy új tesztet hozzákapcsolhatunk, és az új teszt, ha hibát jelez, valószínű, hogy megint az új modulban van a hiba. Javítjuk a hibát, újra lefuttatjuk, most átmegy. Jöhet a következő modul, az összes eddigi tesztet lefuttatjuk. Tegyük fel, hogy sikeres. Egy új tesztet lefuttatunk, ez is sikeres, és jöhet a következő modul, és így tovább. Előbb-utóbb eljutunk oda, hogy a teljes rendszer ott van, integrálva és le van tesztelve. ebbe még beletart, vagy ehhez a gondolathoz még hozzátartozik, hogy nyilván előbb-utóbb ki lesz bocsátva ez a rendszer. És azt a rendszer, ami ki lett bocsátva, tudjuk, hogy regressziós tesztelés alá volt vetve, van ehhez egy teszthalmazunk. Ebből kell majd választanunk. Sajnos üzemközben és kibocsátás után is jön sokszor a változtatási kérelem. Úgyhogy ezért hasznos, hogyha van egy tesztkészletünk, és abból tudunk választani. Ugye ez a probléma, ez ugye úgy ismeretes, hogy egy hatalmas tesztkészletből hogyan tudjuk kiválasztani azt a kis részhalmazt, ami hatékonyan tesztel egy problémát. Most nem ebbe megyünk bele, hanem megnézzük a megoldást. Ugye megint itt vagyunk a matrixunknál. És akkor itt el kéne döntenünk azt, hogy milyen sorrendben tudjuk biztosítani a legnagyobb lefedést, a leghamarabb. És akkor most itt a véletlen úgy hozta, hogy megint célszerű mondjuk a K jelű tesztesetünkkel kezdeni, mert látjuk, hogy az 1-est lefedi, 2-est lefedi, 3-ast, 4-est, 5-öst, 6-ost. Melyik tesztesetet érdemes még lefuttatnunk, ami lehetőleg többet teszi hozzá? Nyilván több választási lehetőségünk van, válasszuk mondjuk a J jelűt. Jó, és akkor ez a 7-es és a 8-as típusú hibák jelenlétét is meg tudja mondani. Hát és aztán nyilván megint több választási lehetőségünk van, futtassuk mondjuk a D jelűt, és akkor az a 9-est is lefuttatja. És akkor így három lépésben elég magas lefedettséget tudtunk elérni. Ha bármelyik hiba jelen lett volna, akkor ezt három lépésben fel tudtuk volna tárni. És ismétlem, több helyes válasz elképzelhető. Jó, tehát összefoglalva, most ez a KJD tesztesetek egymás után lefuttatása gyakorlatilag három ciklussal biztosítható az, hogy ki tudjuk mondani, hogy minimális változtatás történt, az összes eddigi teszt jól lefut. Jó, és itt a cél ugye az volt, hogy a lehető leggyorsabban a legnagyobb tesztlefedettséget biztosító tesztkészlet részhalmazt kellett nekünk kiválasztani. Másodlagos, ha itt még mindig több variáció lehetséges, akkor ugye másodlagos feltételként a nagyobb újratesztelési arány az egy hasznos dolog. Most itt csak a második lépésben merült ez fel. És mint mindig, köszönöm szépen a figyelmet. Bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, meg lehet keresni személyesen, e-mailben, e-mail cím a képen, órák előtt és után egyaránt állok rendelkezésre. Köszönöm a figyelmet, és jó készülést kívánok mindenkinek!